Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Török Mátéval, a Mistral együttes zenészével Jaros Viktória beszélget. A beszélgetés második része következik.
Felé jár a tél már, az utcákon langyos szél jár, sétál, kering, megáll, szalad, eltünteti a lágy havat. Eddig remény volt a tavasz, ó, de most már régen nem az. Fa levelén, fa gyökerén, csak meghalni tud a remény. Én Istenem, adj új erőt, hadd higgyek úgy, mint az előtt. Higgyem azt is, amit beszél ez a hazug tavaszi szél.
Mistral az egy olyan közösség, ami 21 éve működik, és tényleg családként tud létezni, annak minden előnyével és hátrányával. Ebbe benne van a válás lehetőségétől a megdicsőülésig minden, és ugyanúgy benne van az, amikor nem sikerülnek dolgok, és az is, amikor sikerülnek, azt együtt hogyan tudod megélni. Ez a kudarcot és a sikert és kudarcot bátran állod, ez egy kiplingi mondat Kosztolányi fordításában. Ez egy fontos dolog, hogy az életben ezt a kettőséget hogyan tudod megvalósítani. És ahogy a kiadványoknál mondtam, tényleg ezt gondolom, hogy a dolgod az, hogy csináld, amit csinálnod kell, és nem kell ezt többre becsülni, és kevesebbre se. Tehát azt a helyén kell kezelni. És tényleg olyan szinten, ami inkább eszköze valaminek.
Visszatérve a korábbi beszélgetésünkre, hogy te katolikus családból származol, ami nehézséget is okozott, de egyfajta áldást is, mert egy jó löketet adott neked, hogy arra vissza tudsz emlékezni, mik voltak ezek a gondolatok, és mikor történt meg ez veled, hogy elkezdtél azon magad is gondolkodni, hogy mit is jelent a hit számodra? Tehát erre emlékszel, hogy hány éves voltál, vagy mik voltak azok a belső gondolatok, ami által, tehát nem csak a neveltetés útján, hanem te magad személyes úton is megtaláltad és megtapasztaltad a Jóistent?
Több ilyen alkalom volt, nem tudok konkrétumokhoz kapcsolódni. Egyszer-kétszer igen, már így felnőttebb fejjel, vagy idősebb fiatal fejjel, de az biztos, hogy volt egy atya, akinek nagyon sokat köszönhetek, egy szalézi atya, Pejs Ferenc atya, akihez sokszor jártam, ő is járt hozzánk, beszélgettünk. Egy nagyon nyitott szellemű ember volt, aki a szocializmusban nem lehetett pap, és egy gyárba dolgozott, és a gyárban ő volt a legtöbb munkásnak a lelki vezetője, vagy a szemetes ládája, vagy nem tudom, hogy lehet ezt máshogy fogalmazni. De ezáltal kapott egy olyan világnézetet, ami nekem nagyon szimpatikus volt kamaszként, hogy nem csak egy olyan pap, aki beburkolózott a saját kis világában, hanem egy világi életet élő pap, aki amikor lehetett, azonnal visszament a saját szerzetes rendjéhez, és ott építette tovább azt a világot, amit tehetett. Az biztos, hogy ez meghatározó volt. Ez a hivatásomat tekintve is az volt, hiszen az első vers, amit én megénekeltem, azt ő egy prédikációjában mondta el. Ez Mécs Lászlónak a Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld című verse volt, akkor én 16 éves voltam. És hát azóta ez töretlen viszonylag, hogy versek az útmutatók. És az, hogy a vers miként talál meg, az mindig egy másik kérdés. De a vers és az Isten megtalálása az nálam nagyon sokszor összetalálkozott, és párhuzamba állítható.
Zeneiskolát végeztél, de nagyon jól énekelsz. Énekelni tanultál?
Tanultam énekelni. Jazz éneket tanultam, de akkor már célirányosan mentem, mert érdekelt a jazz, de amikor mondjuk ki akarták ölni belőlem azt a rezgést, ami az ének hangomban benne van, az már tudatosan én nem hagytam, mert nem szerettem volna azt elveszteni.
Mennyire jó helyzetben lehettél, hogy te ezt ennyire láttad, hogy te ezt már nem hagyod. Tehát az, ami a sajátod, azt nem engedett, hogy elvegyék. Beleesnek ebbe a gyerekek vagy a fiatalok, hogy amit a tanár mond, az úgy van. Tehát, hogy te akkor ezt már ennyire tudtad, hogy ez a te sajátod, ez a te egyéni vonásod, és azt nem engedett. Tehát akkor ezek szerint elég erős egyéniség lehettél már fiatal korodban is.
Szerintem igen. De ez nem magamból fakad, hanem ezt hoztam is otthonról is, meg valahogy az ember...
Tehát milyen érdekes...
Ez is egy lehetősége az életnek. Azt nem tudom, hogy jól dönt-e az ember, mert ez makacság is, meg önteltségként is hathat. De eddig visszaigazolt az élet. Tehát engem 16 évesen mindig koravénnek ítéltek, mert kalapba jártam és pipáztam. És most is kalapba járok, és most is pipázok. Tehát néha, most már nem pipázok sokat. De alapvetően ez akkor jellemző volt rám, de ez azért néha visszaüt, és ettől még nem annyira biztos az én kép, hogy ezt kell csinálni.
Most az jutott eszembe, hogy valójában a hit egy gyermeknek, vagy egy kamasznak micsoda erőt és tartást tud adni. Engem elég sok ateista ember vesz körül, és nagyon érdekes, hogy úgy képzelik el a keresztény hívőket, hogy azok ilyen kis ájtatos manók, ilyen kis furcsa szerzetek, holott a hit valójában életre nevel, és egy olyan talapzatot, egy olyan erőt, egy olyan hátteret ad, amire akár egy labilis természetű kamasz is már felépíteti a maga kis személyiségét, az önbizalmát, és ki tudja azt mondani, hogy kérem szépen, én ebből kérek, vagy nem kérek. Ez az én hangom, ebből nem engedek. Tehát láthatóan te már kamaszkorodban is egy nagyon erős egyéniség lehettél, amiben gondolom a hit igen nagy szerepet játszott.
Mindenképpen ez így van, de ettől az érési folyamaton át kell esni. És mindenki egy picit máshol, és máshogyan teszi ugyanezt. És ez zajlik. Most is.
Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg!
Szerinted hány éles vasnak kell még rajtunk faragni, hogy beállítson hozzánk az ég királya?
Rengeteg, ez csak ismételni tudom magam állandóan és örökké, de ennek a versnek az a lényege, hogy mennyivel többet foglalkozunk azzal, hogy mások mit gondolnak rólunk, mint hogy mi magunk kik vagyunk. Ez a lényege, ez az utolsó verszaka, mert a szenvedni annyi, mint diadalt aratni, az akkor kerül a helyére, amikor megnézed a keresztet. És ez nem egy szomorú dolog, hanem akkor arattál diadalt, hogyha azt a bizonyos kísértést, amiről az elején beszéltünk, sikerült megvalósítani, ez lehet bármilyen kicsi dolog.
Van benned egy ilyen küldetés tudat, hogy ezeket a gondolatokat, tehát küldetés tudattal szeretnéd átadni a közönségnek? Érzel egy ilyen fajta indítatást, hogy a zenéden, a művészetöden keresztül szeretnél megszólítani embereket?
A színpad az egy szentség, tehát ott erre lehetőség van, sőt, sok esetben lehetőséget ki is kell használni, tehát el kell mondani egy-egy ilyen gondolatot, vagy hogy Babits Mihály nekem mit jelent, vagy ez a vers nekem mit jelent, vagy miért fogott meg. És ha ezt mondjuk túlhúzza az ember, az se szerencsés, de egy-egy apró jelzés az jó. A közönség felé is. Nem feltétlenül azért, hogy ők tanuljanak ebből valamit, hanem hogy helyére tudják tenni a dalt. Mondhatom én azt is, hogy akár az idézetemmel kapcsolatban, hogy van szintén egy Babits vers, hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett. Ez a Zsoltár Gyermekhangra című verséből van. És ezzel a dallal volt olyan emlékem, hogy egyedül játszottam egy templom előtt, mert meghívtak, hogy gyűjtöttek azt hiszem a templom harangjára. Azt kell tudni erről a dalról, egy akkord az egész, megy végig, viszonylag hosszú vers, és van egy ritmikája, egy monotonitása. Tehát hasonlóan, mint egy meditáció alapvetően a dal, és amikor ez a rész jött, akkor megszólalt a harang, ugyanabban a hangnembe, és ugyanabban a ritmusba. És addig énekelt velem a harang, amíg a dal tartott, és utána véget ért a harang is. És ezek olyan pillanatok, amik arra késztetnek, hogy ezek nem véletlenek, hanem ennek vagy valami miatt megtörténik velem, és akkor, ha elmesélem mondjuk ezt a történetet, akkor ő már a közönség máshogy hallgatja meg az egészet. Odafigyel rá jobban, lehet, hogy jobban át tud menni, és neki is egy kicsit más kulcsokat tud, vagy más ajtókat nyit meg.
Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját szengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban.
Említetted, hogy a belső világ, külső világ, tehát mennyire fontosabb az, hogy az ember a belső világát tisztán és jól élje, mint az, hogy a külvilágnak mit mutat. Voltál már olyan helyzetben, hogy úgy érezted, hogy rosszul ítélnek meg téged? Tehát, hogy méltatlan helyzetben vagy?
Persze. Különben az ilyen csendességgel, meg a olykor hátravonulással ez megtörténik. De azzal a csenddel is megtörténik, amit szerintem a kamaszok nagy többségének meg kell tennie. Mert ez, hogy önmagadat megismerjed, és ne foglalkozz azzal, hogy mások mit gondolnak róla, ezt kamaszkorba kell leginkább megtenni. És ott kell rászállni az időt, mert utána már sokkal nehezebb lesz, ugyanúgy, mint egy nyelvet megtanulni. Önmagadat megtanulni se lesz sokkal több időd. Mert a családos életedben, meg a munkád során már, meg az iskoláid végén már olyan pörgés van, hogy arra már nincs időd. Amikor kamaszként van egy nyarad, amit végigolvashatsz, na akkor van időd arra, hogy ezen gondolkozzál. De sokkal később, nem azt mondom, hogy nincs, csak sokkal nehezebb rá megtalálni.
Ha az ember méltatlan helyzetbe kerül, akkor valójában az egy lehetőséget ad az embernek arra, hogy alázatot gyakoroljon. Tehát, hogy belül talán akkor tud rátalálni Istenre, hogyha a külvilág által rosszul van megítélve, rossz helyzet, méltatlan helyzetbe kerül, ha az ember még ilyenkor is képes Istenhez nyúlni és Istenhez fohászkodni, és ebben a helyzetben megtapasztalja, hogy milyen is az az alázat, hogy ennek ellenére nem kezdek el puffogni, nem kezdek el gyűlölködni, nem úgy hárítom vissza, hogy ellenségesen, hanem egyszerűen engedem, hogy sértsetek, bántsatok, tegyetek rossz helyzetbe, de mégis belül azt a gyűlöletet megpróbálom átformálni, és egyfajta alázatossága szeretetté formálni. Ez egy nagyon érdekes kis tanulmány lehet az ember lelkében, lelki életében.
De ebben az esetben el is mehetsz máshova, és csinálhatsz valami mást. És akkor ennek nincs, tehát akkor semmi erejük nincsen feletted. Még akkor sem, hogyha ez a saját kis közösséged, akkor is elmehetsz, vagy beleteheted azt az energiát, amit arra fordítasz, hogy puffog az ember, azt akkor valami más felé teszed, és aztán lehet, hogy ennek hosszú távon van valami haszna. Ezt így könnyű mondani, megcsinálni nagyon nehéz.
Igen, meg hogy a kérdés, hogy el kell-e menni, ott kell-e hagyni, vagy pont, hogy ott kell-e miatt állni, tehát ki kell tartani, vagy tényleg, tehát ez is egy érdekes, hogy az ember ilyenkor mit dönt, hogy merre tart.
De pont a világunk az olyan, hogy annyi zaj van körülötte, és minél hangosabb vagy, annál jobban odafigyelnek rád. Minél csendesebb vagy, annál kevésbé.
Igen, ez egy ilyen világ.
De ettől még nem mindig az az irány, ami hangos. És hosszú távon...
Hát főleg hosszú távon, és ezt akartam, hogy hosszú távon.
Felhők felettem, betonok alattam, feladtam. Itt hagyom a város, hogy a tengerbe kimossam magam. Minek is kapartam, kocsi meg apartman felszerel. Megy egy e-mail az égnek, mert a panaszkönyv itt betelt. Hát akkor taposd a gázpedált, a szíved amúgy is rég megállt. Hát akkor taposd a gázpedált, ne várd a lámpát, hogy zöldre vált.
Ez a reggeli reggire egy nagyon jó kis dal, amit úgy tudom, hogy a dalra is beneveztetek. Mi lett ezzel a dallal?
Ez a dal, ez Mikához kötődik, tehát ő írta a zenéjét, és Nacsinák Gergő írta a szövegét, és ez egy amolyan megversesített dal, és ez a dal volt az, amivel gondoltunk egy nagyot, hogy mi lenne, beneveznénk a dalba, mint verséneklők, és be is jutott a nóta. De aztán azért zártak ki, mert nem tudom, valaki betelefonált, hogy ő ezt már hallotta a Mistral Fesztiválon, mert nekünk van egy fesztiválunk, és valóban ott mi már ezt eljátszottuk egy ilyen demo változatában, és szeptember 1 előtt nem lehetett volna elhangoznia, valami ilyesmi volt. Itt kaptunk hideget-meleget a saját szakmánkon belül is, hogy minek egy ilyen műsorba benevezni, meg ez nem képvisel olyan értéket, amit a versek képviselnek. De én a magam részéről azt hiszem, hogy amíg csak beszélünk a dolgokról, hogy ez nem jó, vagy miért egy olyan irányt képvisel, ami nem viszi előrébb a világot szerintünk, az addig nincs jogunk róla, hanem akkor nem mint beszélni róla, ha nem cselekszünk. Tehát akkor menjünk oda mi, és akkor próbáljuk meg. Aztán nem feltétlenül azért, hogy ez sikerüljön, hanem azért, hogy akkor elmondhass, hogy te megpróbáltad azt, hogy működik-e? És hát ez működött volna.
De ha akartok, akkor tudnátok még egy ilyet írni, és egyébként célotok megint jelentkezni, tehát célotok írni egy ilyen kvázi popposabb dalt, és benevezni a dalra, vagy ilyen céljaitok nincsenek?
Nem, versenyben mi nem szeretünk annyira versenyezni, mert nem azért csináljuk, hogy versenyezzünk meg, hogy legyünk a legjobbak, vagy a legrosszabbak, vagy valamilyen helyezésre föltegyenek minket, hanem azért csináljuk, mert szeretjük, meg azért csináljuk, mert kihívás néhány olyan dalt megcsinálni, amilyet még nem csináltunk. És hogyha meghallgatod a legújabb lemezt, akkor azon hallasz kemény rocktól elektronikus zenéig mindent, tehát régi zenén keresztül. Nem tudod hova tenni zenei műfaját tekintve. Talán a verséneklés ezért egy nagyon jó dolog, mert bármit szabad benne, és mégse szabad bármit.
Én buzdítanálak titeket, hogy ismét jelentkezzetek a dalba, vagy más ilyen megmérettető műsorba, még akkor is, hogyha nem célotok mutogatni magatokat, mert a közönségnek igenis igénye van a minőségi zenére, és sok esetben a közönség csak akkor ismerkedik meg veletek, hogyha jelen vagytok a kereskedelmi csatornákon is.
Rajtunk ez sosem hullott. Tehát a világunk ilyen, hogy sok esetben megijednek egy szövegtől, és lehet mögötte bármilyen zene, hogyha oda van írva, hogy Babits Mihály a szövegíró, akkor már ő nem tudja hova tenni. De akkor se, hogyha mögött egy jazz van, vagy egy reggae, vagy egy rock and roll, vagy egy rock.
Hát bízunk abban, hogy ez egy kicsit változni fog a jövőben.
Nem kell változnia szerintem. A fejekben kell ezt egy kicsit helyére tenni. Azt a skatúját el kell felejteni, amivel be van dugva egy olyan műfaj, mint a verseneklés, ami nem létezik, mint műfaj, tehát sehova nem vagyunk besorolva, nem vagyunk komoly zene, nem vagyunk könnyű zene, nem vagyunk színházművészet, nem vagyunk képzőművészet, nem vagyunk iparművészet, tehát alapvetően ez a műfaj, mint énekelt vers, ez nem létezik a magyar művészeti palettán. Hát van még egy-két ilyen, tehát a régi zene se igazán működik műfaji szinten ma Magyarországon, és még más művészeti ágak alágaiban is ezt megtaláljuk, de én hiszem azt, hogy ennek változnia kell. Tehát én inkább ebbe látom a feladatot, nem feltétlenül abba, hogy sokkal több ember hallgassa akaratán kívül, tehát hogy mondjuk csak azért, mert a kereskedelmi rádiók adják, miközben szeretnénk, mert hiszünk abban, hogy ez működik. Tehát, hogyha eljutna az emberekhez, több emberhez, akkor több ember hallgatná, de az nagyon fontos lenne, hogy legyen egy műfaji rangja annak, hogy ez egy létező valami. Ez nem csak a pályázati rendszerben lenne fontos, hanem azért is, hogy mondjuk elindítsunk egy olyan iskolát, ami egy olyan képzést ad, vagy egy olyan képzés lehetőségét kínálja, ami a versnek a megéneklését tanítja, magát a vers szeretetét, vagy akár nagyon leegyszerűsítve, ahogy mondtad, hogy meg kell tanulni imádkozni, meg kell tanulni verset olvasni. És azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb feladata az iskolának, a magyar tanításnak is, hogy a gyereket úgy engedjük ki az iskolából, hogy ne a lexikális tudása legyen sok, vagy sok verset tudjon kívülről, hanem hogy ha ő lát egy új verset, azt ő a helyére tudja tenni. Hogy egy költői képet ő meg tudjon jeleníteni. És egy fűszál az neki ne egy fűszál legyen, hanem akkor legyen a Dárda hegye a harcba. Tehát, hogy ezek olyan képességek, amiket szintén lehet fejleszteni, akár a rajztudást. És a versolvasás képessége is itt ilyen. Hogyha valakinek semmilyen tehetsége nincs ahhoz, hogy ezeket felfogja vagy értelmezze, akkor is el fog jutni egy olyan szintre, vagy el tud jutni egy olyan szintre, hogy ő egy olyan felhasználó idézőjelben, olyan felhasználó lesz, aki vele bővülni tud, ismereteket fog szerezni, érzékenyebb emberré tud válni. És nem kell mindenkinek bölcsészé válni ezáltal, de a vers az egy olyan plusz lehetőség az életnek, a gondolkozásmódunknak, azoknak a buszútjainknak, amelyeken nincs mit csinálni, hogy lépcsőfokokat tudunk ugrani órák alatt.
Valami érzés, gyönyörű szépet, valami hangot, valami képet, napfénye csetje, napsugár húrja, valami újat, valamit újra, valami ősít, valami égít, valami hősít, valami régít, valami földít, valami gyarló, vagy öngyöt vágó, holt sugársarló.
Török Mátéval, a Mistral együttes zenészével Jaros Viktória beszélgetett. Lélek hangja.
16:25. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.